Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Regionális híreink következnek. Hamarosan megnyitja kapuit a Bocskai István Katolikus Gimnázium, technikum és óvoda, Árpád-házi Szent Kinga tagóvodája Szerencsén. Az intézmény nagyon jól felszerelt lesz, mert nem csak a minimális tárgyi feltételeket biztosítja a fenntartó, azaz az EGRI főegyházmegye, amelyek a működési engedély kiadásához szükségesek, hanem ennél jóval magasabb színvonalat garantálnak majd a gyerekek mindennapos fejlesztéséhez. Az intézmény a katolikus nevelésen kívül fontosnak tartja majd, hogy a gyerekekkel megismertessék a körülöttük lévő természetet és az olvasás megszerettetését is célul tűzték ki. Az EGRI szeminárium ebben az évben is várja a hivatás gondozó lelki gyakorlatra azokat a 14 évesnél idősebb fiúkat, akik érdeklődnek a papi hivatás iránt. A lelki gyakorlat mottója szabadon elköteleződni. A hivatás gondozó lelki gyakorlat helye az EGRI érseki papnevelő intézet, időpontja augusztus 12-én hétfő 18 órától 15-én csütörtökön ebédig. A lelki gyakorlat ingyenes minden jelentkező számára, jelentkezni a spirituálisnál lehet a lucitamás76@gmail.com címen. Szeretettel várnak minden érdeklődőt az EGRI szeminárium kispapjai és elöljárói. Európai Uniós támogatások segítik a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei munkaerőpiac helyzetének javítását több mint 26 milliárd forint forrásból, közölte a Magyar Távirati Irodával a vármegyei kormányhivatal sajtószolgálata. Az Ifjúsági Garancia Plus programban 6500 olyan 15 és 29 év közötti fiatal támogatására van lehetőség, akik nem tanulnak, nem dolgoznak és álláskeresőként vagy szolgáltatást kérőként nyilvántartásba vételüket kérték. A vármegyei projektben 16,148 ezred milliárd forintos forrásból segítik a fiatalok munkához, munkatapasztalathoz vagy piacképes tudáshoz jutását, emellett a programba belépők személyre szabott segítséget kapnak munkaerőpiaci helyzetük javításához, tájékoztattak a közleményben. A munkaerő kínálat bővítése és fejlesztése című projekt azokra a 30 és 64 év közötti munkanélküliekre vagy inaktívakra fókuszál, akik a nyilvántartásba vételük után személyre szabottan szolgáltatásokkal és támogatásokkal visszasegíthetők a munkaerőpiacra. Ebben a programban mintegy 5000 résztvevő támogatására nyílik lehetőség a rendelkezésre álló bő 10 milliárd forintos forrás felhasználásával. A programok kiemelt figyelmet fordítanak az inaktívakra és hátrányos helyzetűekre, a programba belépők a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatások mellett bértámogatásban, lakhatási vagy utazási támogatásban részesülhetnek, illetve képzés ideje alatt nyújtható álláskeresést ösztönző juttatást kérelmezhetnek. A projektek előreláthatóan 2027. augusztus végéig segítik a résztvevők munkaerőpiaci helyzetének javítását a vissza nem térítendő Európai Uniós támogatási forrásból, közölték. Az ukrán-magyar határszakaszon 6319-en léptek be Magyarországra tegnap, a román-magyar határszakaszon belépők közül pedig 6686-an nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából érkeztek, tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság az MTI-t. A beléptetettek közül a rendőrség 55 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az országos idegenrendészetet, főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért, áll a közleményben. Holnaptól újabb területen kell fizetni a parkolásért Miskolcon. Az új fizető parkoló a sárga zónába fog tartozni, és óránként 260 forintot kell fizetnie annak, aki az adott helyen szeretne várakozni, parkolni gépjárművével. Az önkormányzati rendelet értelmében augusztus 1-től a József Attila utcai felüljáró alatti 4904 helyrajzi számú terület válik díjköteles parkolóvá. a József Attila utca 9 és a Gömöri pályaudvar József Attila utca 10 szám által határolt terület. Mintegy 70 parkolóhelyről van szó. Az elmúlt intézkedések egyben azt is jelentették, hogy Miskolc belvárosában és környékén szinte egyáltalán nem lehet ingyenes parkolási lehetőséget találni. A miskolci parkolási rendelet módosítása az elmúlt hónapokban, években több alkalommal is szerepelt a miskolci közgyűlés napirendjén, például a parkolási díjat is emeltek már ilyen-olyan módon. Írja a lap. Pótfelvételit hirdet a Szent Atanász Főiskola. A nyíregyházi Szent Atanász görögkatolikus hittudományi főiskola lehetőséget kínál azok számára, akik nem kerültek be felsőoktatási intézménybe a rendes felvételi eljárás keretében a 2024-25-ös tanév képzéseire augusztus 31-éig lehet jelentkezni pótfelvételi eljárásban. A főiskolán lehetőség van két szakos osztatlan tanárképzésre a Miskolci Egyetemmel és a Nyíregyházi Egyetemmel közösen meghirdetett szakpárokra, a két szakos tanárképzésre a felvi.hu-n keresztül augusztus 7-éig van lehetőség jelentkezni. Véget ért az ámokfutás, letartóztatták a tiszabúrai férfit, aki még a templomtorony rézlemezeit is ellopta. A tiszafüredi járási ügyészség lopásbüntet miatt indítványozta egy 19 éves férfi letartóztatását. Ő volt az egyik elkövető, aki lebontotta a tiszabúrai templomtorony részborítását. Néhány napja a rendőrség őrizetbe vette, most letartóztatták azt a férfit, aki Tiszabúrán sorozatos betöréseket követett el. A megalapozott gyanú szerint a férfi 2024. június eleje és július 21-e között 5 alkalommal lopott egy vármegyebeli községben. A férfi 3-szor ingatlanokba tört be, illetőleg egyszer egy élelmiszerboltból lopott, továbbá társával együtt a helybéli református templomba is betörtek. Az elkövetők a templom tornyába felmentek, ahol toronyablakokat kitörték, majd a templom torony külső rész burkolatát 2x1 méteres felületen felszakították, és az 1 millió forint értékű rézlapokat elvitték. Az összes elkövetési érték megközelíti az 1,8 millió forintot, tájékoztatta a szoljon.hu-t dr. Lenci Rajmond. A szolnoki járási ügyészség helyettes sajtószóvivője elmondása szerint a fiatal férfit a tiszafüredi járásbíróság alig egy hónappal a bűncselekmény sorozat megkezdése előtt 2024. május 2-án lopás miatt 1 évre próbára bocsátotta. Nagyobb fokozatra kapcsoltak az illegális szemétlerakók, mert Szolnok ártereit is bemocskolják, írja szintén a szoljon.hu. A vízügyi igazgatóság a városvezetéssel együttműködve fog megoldást találni a problémára. Szolnok környezetében is, a Zagyva és a Tisza töltéseinek közelében, immáron ár- és mezőgazdasági területen is előszeretettel raknak le lakossági hulladékokat, valamint építési törmelékeket ismeretlen elkövetők. Szalai Ferenc polgármester a közösségi oldalán számolt be a legfrissebb illegális szemét elhelyezésről és annak felszámolásáról. Mint azt Facebook oldalán hangoztatta, az illegális szemétlerakókat fel kell tudnunk számolni, ennek pedig a tettenérés a legjobb módja. A Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság szakembereivel ma egy külterületi részen gondolkoztunk együtt azon, hogy ezt miként lehet leghatékonyabban elérni. Egyebek mellett a térfigyelő kamerák kihelyezése az ilyen erdei részeken is megoldást jelenthet. Köszönöm nekik, hogy ezt a területet ma megtisztították a szeméttől. Fának ütközött egy autó Kunhegyes és Fegyvernek között a 34-es főúton tegnap este. Letért az úttestről, majd fának ütközött egy személyautó a 34-es főút 45-ös kilométer szelvényénél. A tegnap este történt balesetről a Katasztrófa Védelmi Igazgatóság számolt be. A kisújszállási önkormányzati tűzoltók végzik a műszaki mentést, amelynek során áramtalanították a járművet, a helyszínen dolgoznak a társhatóságok is, tájékoztattak az illetékesek, hozzátették, a főút érintett szakaszán forgalomkorlátozásra kell számítani. Nem sokára munkálatok kezdődnek a szolnoki Szent István Tisza hídon. A korábban meghibásodott dilatációs szerkezet cseréje miatt forgalomkorlátozást vezetnek be. Egy éjszakára a hidat teljes szélességében lezárják majd. 40 új munkahely, több mint 200 parkoló, kedvelt és ismert márkák megjelenése a városban, amellett, hogy eltűnik a 2007 óta csúfoskodó betontorzó, ilyen pozitívumokat hozhat a megújult Piramis Center Törökszent Miklósnak. A munkálatok már elkezdődtek, jelenleg a bontási munkálatok zajlanak. A július elején Szolnokon rendezett 46. katonai ertőernyős világbajnokságon tesztelték először azt a drónos meteorológiai rendszert, amely a Magyar Honvédség számára a műveletek tervezését és végrehajtását segítheti a jövőben. Újabb színházi élmény várta a kikapcsolódni vágyókat vasárnap este Jászberényben. A nyári színházi előadás sorozat keretében a Pesti Művész Színház az Egy csók és más semmi című zenés vígjátékot mutatta be a Székely Mihály szabadtéri színpadon. Több mint 50 programmal, mintegy 600 fellépővel várja a látogatókat a 32. Csengó Fesztivál augusztus 6-a és 11-e között Jászberényben. A Folklór Kulturális Közalapítvány és a Jászság Népi Együttes közös rendezvénye Magyarországon egyedülálló, amely a határon túli magyarság népművészetét mutatja be a kisebbségek, nemzetiségek identitásuknak erősítése érdekében. 5 év után idén visszatérnek a külföldi együttesek is, Kolumbia és Mexikó táncosai, zenészei varázsolják el a közönséget. A Csengó Fesztivál részletes programját tegnap sajtótájékoztatón mutatták be a szervezők. Idősebb korban sem kell lemondani a mozgás öröméről, gyalogolni jó, közösségben gyalogolni élmény, vallják a Hidai Cammogók Gyalogló Klub lelkes tagjai. Az időseket összefogó klub megalakulásának 6. évfordulója alkalmából július 25-én ügyességi játékokkal bővített gyalogló napot tartottak János Hidán. A rendezvényen adták át a Hidai Cammogóknak a Millió Lépés országos program második szenior versenyén elért, megosztott első helyezésért járó díjat. Regionális híreink végén az időjárásról. Csütörtökön már több tájegységünkön felhők zavarhatják időnként a napsütést, és helyenként a Dunántúlon, valamint elszórtan északon futózáporok, zivatarok is kialakulhatnak. Többfelé megélénkül, néhol megerősödik a déli-délnyugati, majd a nyugatira forduló szél. A csúcshőmérséklet 32 és 38 fok között alakul, de a záporok, zivatarok környezetében hirtelen több fokot hűlhet a levegő. Regionális híreinket hallották.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. a Szent István Rádió. A jó hír hangja. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Jó napot kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Klész Beátát hallják. Főbb híreink egy-egy mondatban. Megtartotta nyári közgyűlését a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei képviselőtestület. Idén 17 motorbaleset történt Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében. Augusztus 1-től nyújthatják be a 60-i civil szervezetek a polgármesteri hivatal szervezési osztályán a civil alappályázatot. Még tart a kormányhivatal parlagfő által fertőzött területeinek felderítése. Ezek a mai adás témái, következzenek a részletek. Megtartotta nyári közgyűlését a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei képviselőtestület. A képviselők döntése alapján folytatódhat a vármegyei foglalkoztatási program. A részletekről Seszták Oszkárt, a vármegyei közgyűlés elnökét hallják.
A rendkívüli időpontot az indokolja, hogy az irányítóhatóság újraértékelte a top pluszos pályázatokat. Volt egy ilyen új irányítóhatósági döntés, amelyben újabb adatokat kértek a potenciális kedvezményezettekről, és így 8 új pályázati nyertest tudtunk elfogadni ezen a közgyűlésen. Ezzel nem szerettünk volna szeptemberig várni, hogy a pályázatok időben és rendben el tudjanak indulni a megvalósítás folyamatában. Ez a irányítóhatóság kérése is volt, hogy ezeket a döntés előkészítő lépéseket a megyei közgyűlés fogadja el, tegye meg, amiket számít, majd a döntés előkészítő bizottságon én tudom képviselni az itt született egyelőre zárt üléssel meghozott döntéseket, de az azt jelenti, hogy 8 olyan döntés vált kedvezőbbé, amely korábban elutasított volt, és senki sem lehet vesztes ennek a folyamatnak, tehát ez mindenféleképpen jó hír, csak sajnos még nem tudjuk, hogy kik azok a nyertesek, akik ennek a döntésnek az eredményeképpen aztán ülhetnek útfejlesztésnek, illetve Huán infrastruktúra fejlesztésnek, de ezek folyamatosak lesznek ezek a jövőben is, ezek az irányítóhatósági döntések, de a szeptemberi közgyűlésen már tudunk ezekkel is foglalkozni. A már jól bevált foglalkoztási paktum projektet visszük tovább, de itt már az egész vármegye területére kiterjedő hatállyal, amelyben Nyíregyháza megye jóváros is érintett. Ez majd egy 8 milliárdos program a következő 7 évben munkahely fejlesztésre, munkahely megtartásra, továbbképzésre, képzési programok elindítására, és hát ez van fontos és jó gazdaságfejlesztési program ez a megyei önkormányzat számára. Igyekszünk hasznosítani az elmúlt időszakban szerzett tapasztalatainkat Nyíregyháza önkormányzatával együttműködve szorosan.
Idén 17 motorbaleset történt Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében. Lakott területen kívül a fő baleseti ok a gyorshajtás, valamint több baleset következett már be szabálytalan előzés következtében. A vármegyei rendőrség arra hívja fel a figyelmet, hogy az autósok útjuk során kiemelt figyelemmel legyenek a motorral, kerékpárral közlekedőkre. A részletekről Brezovcsik Ádám, rendőrőrnagy, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság közlekedés-rendészeti osztályvezető helyettese adott tájékoztatást.
Soha nincs messze, illetve soha nem késő. Ugye azt szokták mondani, hogy a jó pap is holtig tanul, és lehet, hogy első hangzásra majd annak tűnik, hogy közhelyekről beszélgetünk, de amíg sajnos sok közúti közlekedési baleset történik közútjainkon Borsod vármegyébe, ami a motorosokat érinti, addig azt kell mondani, hogy ez igenis sajnos nem közhely. Az idei évben 7.-14-ig, tehát elég friss adat tudok szolgálni. 17 olyan közúti közlekedési baleset történt vármegyénk útjain, amivel motoros érintettség volt. Ez egyébként az összbaleseti számunknak valamivel több mint 5%-a, és sajnos ebből a 17-ből 9 esetben volt okozó, míg 8 esetben volt részes. És azt látjuk, hogy a motorkerékpárosok ugye nyilván a járműnek a statikájából, illetve dinamikájából adódóan mindig sokkal komolyabban sérülnek, mint más jármű típusban utazók. Vármegyénkben 7 esetben volt okozó súlyos sérült, míg 2 könnyű sérült, részes esetében pedig 5 volt súlyos sérült, míg 3 könnyű sérült. Mindenképpen kiemelném azt, hogy vármegyénkben még halálos motoros baleset idejében nem történt. Ha olyan rendőrmotorral közlekedek, akkor mindig nagyon készségesek velem a járművezetők. Lehet, hogy azért, mert látják rajta a kék piros lámpát előle, vagy a feltűnő egyenruhát, ha pedig a saját motorommal közlekedek, akkor pedig közel sem ilyen előzékenyek. De én egy szóval azt mondanám, hogy a járművezetők részéről sokkal nagyobb tolerancia kellene a motorosok irányába. Nem mondom azt, hogy nincs olyan motoros, aki szabálytalanul közlekedik, mert van ilyen. Míg motorosok vannak, addig lesznek szabálytalanul közlekedők is. De azért a többsége, én azt mondom, hogy szabálykövető, bár ugye mi is a megyei rendőrfőkapitányság rendszeres ellenőrzéseket tartunk ennek érdekében, hogy a motorosok által közkedvelt útvonalakon ott legyünk, és ellenőrizzük őket. Ugye ezek az ellenőrzések, ezek kiterjed a közlekedésükre, ez mire gondolok arra, hogy adott esetben egy-egy motorkerékpárosnak a közlekedését figyeljük, megmérjük ugye mozgó sebesség ellenőrzéssel a sebességét, hogyha pedig ezeket rendbe találtuk, utána pedig egy statikus ellenőrzés keretében ugye átvizsgáljuk a motorkerékpárnak a műszaki állapotát, és ugye a járművezetésnek a feltételeit is ellenőrizzük, annál is inkább, mert ugye az országos rendőrfőkapitányság egy országos feladat tervet adott minden vármegye részére, ahol ugye fokozottan ellenőrizni kell a motorkerékpároknak a műszaki állapotát, és itt fokozott figyelemmel a járműveknek a hatósági jelzésére, tehát ugye a rendszámtáblára, közkedvelt nevén, és ugye ezeknek a felfogatására, illetve láthatóságára is nagy hangsúlyt fektetünk. Szumma szummára, tehát a járművezetők részéről a nagyobb toleranciát kérném, mert sajnos ez az, amit ebbe a nagy melegbe a legkevesebb. Tehát a napi hőmérséklet meghaladja 30-35 fokot, és látjuk azt, hogy nem csak motorkerékpárosok esetében, ugye minden járművezetőnek sokkal kevesebb ez a tolerancia küszöbe, mondhatni azt, hogy zéro, egy adott kis forgalmi helyzet, egy nüansznyi probléma is kizökkenti őket a mindennapi rutinból, és olyan dolgokat csinálnak, ami utána az adott esetben a vezetői engedélyükbe kerülhet, most mondhatnám egy büntetőfékezés, vagy egyéb más olyan forgalomban tanúsított magatartás, amit utána a rendőrségnek eljárás keretében vizsgálni kell.
Augusztus 1-től nyújthatják be a 60-i civil szervezetek a 60-i polgármesteri hivatal szervezési osztályán a civil alappályázatot. A határidő idén augusztus 31-e lesz. Az önkormányzat a helyi demokrácia megvalósításában partneri kapcsolatok kialakítására törekszik a város polgárainak önszerveződő közösségeivel és a városban működő egyházakéval. A részletekről Szinyei András alpolgármestert kérdezte Fekete Gábor.
Hogy az iskolai alapítványokban a fiatalok, akik szakköröket működtetnek, úgy pályáznak, mint a csuda, és ezek a fiatalok kikerülnek az életbe, nekik már gyerekjáték lesz az, hogy a való életben, a való nagy pályázatok között eligazodjanak, és tudjanak gazdálkodni, tudjanak pénzt keresni ahhoz, hogy megéljenek.
Van ott egy csomó terület, hogy ifjúság, sport, különböző területek lehet pályázni. Beszéljünk már erről is.
Sokszínű civil életből kategorizálni kellett, és gyakorlatilag 5 olyan tevékenységi kör van, amelyben pályázhatnak civil szervezetek. Hát ezt inkább papírról felsorolom, hogy gyorsabb legyen. Önszervező, öntevékeny közösségeket támogató keret. Ez az alap, amihol összeáll egy szervezet és önmagát.
Tehát ez maga a kihívás.
Ez a legnagyobb csoport. De vannak ifjúsági keretek, kimondottan a fiatalság számára, sportfeladatokat ellátó keretek egyértelműen a névnek megfelelően a sportcélokra, egyházi keret, nemzetiségi keret és szociális és egészségügyi keret. Ezekben a kategóriákban meghatároztuk, hogy mennyi összeget lehet egy-egy területen.
Mennyi a maximális összeg, ami pályázható?
Pályázni 200 000 forintot lehet egy fél évre, mert fél évenként írjuk ki ezt a pályázatot, és hát ezzel el kell számolni, és összesen 18 millió forint van, ez is jelzi 2010-ben.
Pedig most emelkedett akkor.
Kereken 10 millió volt, most 2000 24-re, ez felemelkedett 18 millióra, és nem kell nagy jós tehetség hozzá, hogy azt mondjuk, hogy ennek növekedni kell, mert az igények megnőttek, a tevékenységek szélesedtek, bővültek és látványosabbak lettek, és ebből talán a leglátványosabb az önszerveződő, öntevékeny közösségi támogató keret, amely a legnépesebb.
Még tart a kormányhivatal parlagfű által fertőzött területeinek felderítése. Az előzetes adatokból az látszik, hogy a földtulajdonosok jogkövetőek és megfelelően veszik fel a harcot az allergén növénnyel szemben. Aki ezt elmulasztja, akár milliós bírságra is számíthat. A részletekről Kővágó Melindát, a Heves vármegyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi osztályának osztályvezetőjét hallják.
Jelenleg a parlagfű fejlettségi állapota vármegyénkben száros leveles állapotú. Ez a sok éves átlagnak megfelelő állapot most. Felderítés természetesen folyik jelenleg is. Külterületen az ingatlanügyi hatóság derít föl, ez a kormányhivatali, a földhivatali osztályait jelenti. Belterületen viszont a jegyző feladata ugyanez, ott ő végzi a felderítéseket. Összességében talán elmondható, hogy az alapgyomírtási kezelések jól sikerültek a megyében, így jelenleg viszonylag kevés parlagfű található. A sok éves tapasztalat azt mondja, hogy a földhasználók igenis kiemelt figyelmet fordítanak most már a parlagfű elleni védekezésre. Ezt a védekezést preventív jelleggel egy agrárminisztériumi rendelkezés is elősegíti. Ez 2022-ben került bevezetésre, így idén is folytatjuk. Azt jelenti, hogy a száras leveles parlagfű is felderítésre kerül a földhivatalok által, és ezek a jegyzőkönyvek megküldésre kerülnek a növény- és talajvédelmi osztályra. A jegyzőkönyvek alapján mi a földhasználót megkeressük, és preventív jelleggel felhívjuk a figyelmét arra, hogy védekezési kötelezettsége van, meg kell akadályozni a parlagfű virágbimbos állapotának kialakulását a földterületén, valamint felhívjuk rá a figyelmét, hogy amennyiben a parlagfű virágbimbos állapotba kerül, úgy bizony bírságot kell kiszabjunk. Ezt minden esetben megtesszük, tehát kiküldjük a tájékoztató levelet, ekkor még növényvédelmi bírságot nem szabunk ki. A növényvédelmi bírság, mint említettem, akkor kerül kiszabásra, hogyha a parlagfű virágbimbós állapotot eléri. Itt területnagyságtól, tehát a parlagfűvel fertőzött terület nagyságától, és a parlagfű borítottságtól, tehát a százaléktól függ a növényvédelmi bírság mértéke, amely jelenleg 15 000 forinttól egészen 5 millió forintig terjedhet.
Kora esti hírmondó.
Most hallgassák meg egyházi híreinket.
Ferenc pápa tegnap délután a Szent Péter téren a Minisztránsok Nemzetközi Szövetsége által szervezett 13. zarándoklat résztvevőivel találkozott. A Veled mottóval megrendezett zarándoklaton, amely július 29 és augusztus 3-a között zajlik Rómában, magyar minisztráns csoportok is jelen vannak. A folytatásban a Szent Atya üdvözlő beszédének fordításából idézek. A Szent Péter tér mindig szép, de veletek még szebb. Nagyon köszönöm, hogy eljöttetek Rómába, néhányatoknak talán ez az első alkalom, Isten hozott titeket. Veled, ez a kifejezés magában foglalja életünk titkát, a szeretet misztériumát. Amikor az emberi lény megfogan az anyamében, édesanyja azt mondja neki, ne félj, én veled vagyok. De titokzatos módon az édesanyja is érzi, hogy az a kis teremtmény azt mondja neki, veled vagyok. Ugyanez más módon az édesapára is vonatkozik. Rátok gondolva, és most rátok nézve, ez a veled új jelentésekkel gazdagodik, ezek közül azokat szeretném elmondani, amelyeket legszebbnek és legfontosabbnak találtam. A liturgikus szolgálatotok tapasztalata alapján arra gondolhatunk, hogy ennek a velednek az első alanya, a főszereplője Isten. Jézus azt mondta, ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. Ezt teljes mértékben a misében, az eukarisztiában valósul meg, ott a veled Isten valóságos jelenlétévé, konkrét jelenlétévé válik Krisztus testében és vérében. A pap nap mint nap látja, hogy ez a misztérium valósággá válik kezei között, és ti is látjátok, amikor az oltárnál szolgáltok. Amikor pedig szenteldozáshoz járulunk, megtapasztalhatjuk, hogy Jézus testileg, lelkileg velünk van. Ő azt mondja, neked, veled vagyok. De nem szavakkal, hanem abban a gesztusban, abban a szeretett cselekedetben, ami az eukarisztia, tette hozzá a Szentatya. Bábel Balázs kalocsakecskeméti érsek a nagyszülők és idősek világnapján július 28-án tartott ünnepi szentmisét Izsákon. Homiliájában közben az oltári szentséggel kapcsolatban szóba hozta a párizsi olimpiai két nappal korábbi megnyitójának azon részét, amelyben Leonardo da Vinci az utolsó vacsora című képének újraalkotását fedezték fel sokan. Talán többen hallottátok vagy látták ezt a szomorú pamfletet, most az olimpián az utolsó vacsorának a Leonardo féle képnek egy pamfletjét készítették el. Szörnyű meggyalázása az eukarisztiának. Most, hogy nagy a felzúdulás, már azt mondják, jaj, mi nem is arra gondoltunk, egy pogány lakomát akartunk megtestesíteni. De hát kísértetiesen emlékeztet Leonardo utolsó vacsorájára. Miért kell belevinni az eukarisztia gyalázását egy sporteseménybe, amikor a pápa maga is üdvözölte a sporteseményt, hogy legyen a békének az összetartó a jele, ki kell gúnyolni. Szörnyű ez, nagy fájdalom nekünk. Ez nem csak gonoszság részükről, hanem gyávaság is. Ugyanezt a muszlimokkal meg nem mernék tenni, hogy az ő szent dolgaikat kigúnyolják, mert számíthatnának arra, mint a Charlie Hebdo-nál, hogy mindet legyilkolják, aki azt teszi. De mivel tudják, hogy mi nem vagyunk bosszúállók, ezért lehet bennünket gúnyolni. Igen, ezt is tudomásul vesszük, de éppen ez is a jele annak, hogy az Úr velünk léte és az eukarisztia szentsége valóban isteni szentség. A francia püspöki konferencia az olimpiai nyitó ünnepség másnapján, július 27-én az ünnepség szépségében és örömben gazdag jeleneteit méltatva mélységesen elítélte az esemény azon részeit, amelyeket a kereszténység kicsúfolásának és kigúnyolásának jeleneteiként írtak le. A jelenet kapcsán számos más vallási felekezet vezetője fejezte ki szolidaritását a francia katolikus egyházzal, olvasható a sajtóközleményben. A párizsi olimpiai játékok szervezői július 28-án vasárnap bocsánatot kértek a katolikusoktól és más keresztényektől, akiket feldühített az említett tabló. Egyértelmű, hogy soha nem volt szándékunk tiszteletlenséget tanúsítani egyetlen vallási csoporttal szemben sem. A megnyitó ünnepség a közösségi toleranciát próbálta ünnepelni, mondta a Párizs 24 szóvivője egy sajtótájékoztatón. Ha bárkit is megsértettünk, nagyon sajnáljuk. Őslakosok és misszionáriusok első közös tanácskozása volt Peruban, együtt a Moniflu a jó élet felé. A konszulát a misszionáriusok arról tájékoztatták a Fidesz missziós hírügynökséget, hogy a San José del Amazonas apostoli vikariátus 6 missziós állomásáról érkeztek őslakos és misszionárius résztvevők az Angoteros településen június 27 és július 1 között első alkalommal megrendezett találkozóra. Erősíteni az interkulturális dialógust annak érdekében, hogy együtt haladjunk a Moniflu a jó élet felé, és olyan egyházat építsünk, amely közelebb áll az őslakos népek valóságához. Ezt javasolták a perui Amazónia őslakos népeinek képviselői a konszoláta misszionáriusokkal tartott első közös tanácskozáson. A misszionáriusok szerint ez nagy feladat a helyi egyházak számára, minden nap a gyakorlatban kell figyelniük arra, hogyan tudnak itt és most együtt járni, együtt haladni az őslakosokkal. 10 év után újra találkoztak az európai jezsuita provinciák szerzetes testvérei július 16 és 21 között a Dobogókői Lelki Gyakorlatos Házban. A találkozó második felére Dalibor Renics, az Európai Jezsuita Provinciálisok konferenciájának elnöke is csatlakozott. A magyar testvéreket Fűszfás Pál Kis Ferenc és Nagy Ernő képviselte. A szentmisét Hiba György celebrálta. A mostani összejövetel terve 2 éve a jezsuita testvérek római világtalálkozóján fogalmazódott meg, bár a különböző területeken szolgáló jezsuiták és olykor munkatársaik is rendszeresen szerveznek találkozókat. A találkozó többek között azt a célt szolgálja, hogy ismertebbé tegyék a jezsuita testvérek hivatását, a rendi képzés elsősorban a sajátos Szent Ignáci karizma szerinti szerzetesi formáció, amely az ünnepélyes fogadalomtétellel zárul. Az újonc idő után egyszerű fogadalom és az ünnepélyes fogadalom között a jezsuiták különböző képzési utat járnak be. Második alkalommal hirdeti meg a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola a Pápai Gergely Egyetem Antropológiai Intézetével együttműködésben az interdisziplináris képzés az emberi méltóság védelmében gyermekvédelmi fókusszal című akkreditált képzését a 2024-25-ös tanévben, amelyre 2024. augusztus 25-éig lehet jelentkezni. A képzés célja az emberi méltóságot tiszteletben tartó, vagy az azt megsértő, elsősorban gyermekekkel szembeni bántalmazó, illetve őket védelmező viselkedésmódok és rendszerek széles látókörű bemutatása, valamint a preventív szemlélet és a kultúraváltás előmozdítása. Az alkalmakon szó lesz többek között az integrált keresztény emberképről, az intimitásról, a rizikó és védőfaktorokról, a jogi ismeretekről, az áldozatok meghallgatásáról, az egyházi kommunikációról, a reményről, a túléléstől, a kísérésről és a gyógyulásról. Pótfelvételit hirdet a Szent Atanász Főiskola. A nyíregyházi Szent Atanász görögkatolikus hittudományi főiskola lehetőséget kínál azok számára, akik nem kerültek be felsőoktatási intézménybe a rendes felvételi eljárás keretében a 2024-25-ös tanév képzéseire augusztus 31-éig lehet jelentkezni pótfelvételi eljárásban. A főiskolán lehetőség van két szakos osztatlan tanárképzésre, a Miskolci Egyetemmel és a Nyíregyházi Egyetemmel közösen meghirdetett szakpárokra, a két szakos tanárképzésre a felvi.hu-n keresztül augusztus 7-éig van lehetőség jelentkezni. Idén is több ezer hívő ünnepelte együtt a Debrecen Nyíregyházi Egyházmegye búcsúját július 28-án Mária Pócson. Az ünnepi szentmise főcelebránsa és szónoka Schönberger Jenő szatmári megyés püspök volt. A szentmisén részt vett Palánki Ferenc megyés püspök, Bosák Nándor nyugalmazott megyés püspök, az egyházmegye papsága, papnövendékei és hívei, köztük az egyházmegye ifjúsági táborának résztvevői. Évről évre egyre több egyházközség képviselnek a gyalogos kerékpáros zarándokok is az egyházmegyei búcsún. Kisvárdáról, Máté Szalkáról, Nyírbátorból, Mérkről, Vállajról, Újfehértóról, Nagykállóból, Ófehértóról, Debrecenből, Nyíregyházáról is vállalták a fáradtságos zarándoklatot, köztük a közel 100 fős ifjúsági tábor közönsége, akik Palánki Ferenc megyés püspök vezetésével érkeztek a kegyhelyre. Schönberger Jenő szatmári megyés püspök homiliájában a búcsú kezdetére visszatekintő történelmi bevezető után az elhangzott evangéliumi szakasz alapján Jézus szeretetének három ajándékáról elmélkedett, az evangéliumról, vagyis az örömhírről, az oltári szentségről és Jézus édesanyjáról, Máriáról. Csak nem 1000 magyar cserkész gyűlt össze a világ több kontinenséről a külföldi Magyar Cserkész Szövetség jubileumi nagytáborán, amely augusztus 4-éig tart a New York állambeli Fillmore-ban. A Sík Sándor Cserkész Parkban július 25-én kezdődött eseményre az Egyesült Államok mellett Kanadából, Dél-Amerikából, Ausztráliából, Ázsiából, valamint Európából és azon belül a Kárpát-medencéből érkeztek cserkészek, akik 10 nap alatt külön csoportokban foglalkozásokon vesznek részt. A jubileumi nagytáborokat hagyományosan 5 évente rendezi meg a külföldi Magyar Cserkész Szövetség. Az idei tábor ugyanakkor a 2020-ra tervezett esemény pótlás, amit akkor a koronavírus járvány miatt halasztottak el, és most sikerült megszervezni. Hamarosan megnyitja kapuit a Bocskai István Katolikus Gimnázium technikum és óvoda Árpádházi Szent Kinga tagóvodája Szerencsén. Az intézmény nagyon jól felszerelt lesz, mert nem csak a minimális tárgyi feltételeket biztosítja a fenntartó, azaz az EGRI főegyházmegye, amelyek a működési engedély kiadásához szükségesek, hanem ennél jóval magasabb színvonalat garantálnak majd a gyerekek mindennapos fejlesztéséhez. Az intézmény a katolikus nevelésen kívül fontosnak tartja majd, hogy a gyerekekkel megismertessék a körülöttük lévő természetet és az olvasás megszerettetését is célul tűzték ki. Az EGRI szeminárium ebben az évben is várja a hivatás gondozó lelki gyakorlatra azokat a 14 évesnél idősebb fiúkat, akik érdeklődnek a papi hivatás iránt. A lelki gyakorlat mottója szabadon elköteleződni. A hivatás gondozó lelki gyakorlat helye az EGRI érseki papnevelő intézet, időpontja augusztus 12-én hétfő 18 órától 15-én csütörtökön ebédig. A lelki gyakorlat ingyenes minden jelentkező számára. Jelentkezni a spirituálisnál lehet a lucitamás76@gmail.com címen. Szeretettel várnak minden érdeklődőt az EGRI szeminárium kispapjai és elöljárói. Augusztus 10-én és az azt követő hétvégéken rendezik meg az idei Úton zarándok programot, amelyre fiatalokat és időseket, családosokat és egyedülállókat is várnak a szervezők. A zarándoklatok mellett a hátteret adó imaszolgálatba is be lehet kapcsolódni, amire szeretettel hívják az arra vállalkozókat. A gyermek-szülő szeretett kapcsolat témájában meghirdetett zarándoklatok lehetőséget nyújtanak a résztvevők számára, hogy kicsit más szemmel nézzék családi viszonyokat, saját helyzetüket, múltjukat, jelenüket és jövőjüket. Lehetőség nyílik jó példák szemlélésére, imádságra, éneklésre, de az útvonallal érintett kulturális és természeti kincsek megismerésére is. A zarándoklatokon való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, jelentkezni lehet, valamint a zarándoklatok részletes programja megtalálható a Mária út Facebook oldalán, valamint a Mária út Egyesület honlapján. Ünnepi Szent Mise és körmenet a Szent Kút völgye Boldogasszony kápolna felszentelésének 20. évfordulója alkalmából augusztus 20-án Ecséden 17 órától lesz az érseki Szent Mise és körmenet dr. Ternyák Csaba EGRI érsek vezetésével.
Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Fekete Gábor, Grunda János és Molnár András. A szerkesztőt, Klész Beátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Viszont hallásra!
Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
I'm a régió sportja.
Szeptember 7-én szombaton rendezik a 13. Baradla Underground Trail elnevezésű akteleki terepfutóversenyt. Három A-csoportos csapat lesz a rendező, Hübner Nyíregyháza Blue Sharks vendége az idei Sítkuernő emléktornán. A Nagy Borsodi Horgász Egyesület három Miskolc közeli tavon gazdálkodik, de még sehol nem okozott halpusztulást a nagy hőség. A Szuperkupa döntőjével befejeződött, a hagyományos díjátadó ünnepséggel pedig lezárult a nyíregyházi városi kispályás labdarúgó bajnokság. Ennyi dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. A szeptember 7-én szombaton megrendezendő 13. Baradla Underground Trail elnevezésű akteleki terepfutóverseny három barlangi szakaszt is magába foglaló, hosszabb pályát kínál a sporták kedvelői számára. A Baradla Underground Trail az egyetlen olyan verseny, amelynek pályája áthalad az Aggteleki Csepkő barlangon, útvonala pedig zömében az Aggteleki Nemzeti Parkon keresztül vezet. Három A-csoportos csapat lesz a rendező Hübner Nyíregyháza Blue Sharks vendége az idei Sítkuernő emléktornán. A tornát szeptember 6-án és 7-én rendezik. Mohácsi Mátét, a Nyíregyházi Élsport Kft. Ügyvezetőjét hallják.
Mindig azokban a csapatokban gondolkodunk először, ahol Ernő mint játékos szerepelt, talán egy év kivételével eddig mindig össze is jött, de megerősíthetem, hogy most minden bizonyan az egyik legerősebb kerettel, legerősebb torna résztvevőkkel tudjuk ezt a Sítkuernő emléktornát megrendezni, hiszen csupa élcsapat érkezik ide Nyíregyházára, az Atomerőmű ESE, a Deac, illetve a Budapesti Honvéd ESE csapata mind a hárman elfogadták gyakorlatilag első szóra a meghívást, úgyhogy egy nagyon komoly torna lesz, egy nagyon komoly erőfelmérő, nyilván nekünk itt nem a győzelem a cél, hanem az, hogy ezekre a csapatokba is próbáljunk partiba lenni, és fölvenni az A-csoport ritmusát már itt a felkészülés közepén.
Mohácsi Máté beszélt a Hübner Nyíregyháza stábjáról is.
Szobi Dániel a bajta a versenyszerű kosárlabdázást, ő az eddigi teendői mellett most a felnőtt csapat vérkeringésébe is becsatlakozik, mint edző. Amellett, hogy az U21-es csapatnak lesz a vezetőedzője, a felnőttben úgynevezett másodedző vagy segédedző szerepkört fog betölteni, illetve szakmai stábban, edzői brigádban gondolkodunk, tehát Vaskó György, illetve Demeter Ádám, a szabad így fogalmaznom, a mi kutyán kölykei, itt kezdtek kosárlabdázók lenni, és itt lettek utána edzők, szintén a felnőtt csapat vezetőedzői vagy edzői csapatába fognak tartozni, úgyhogy egy nagyobb stábban fogunk a jövő évben dolgozni.
A Nagy Borsodi Horgász Egyesület három Miskolc közeli tavon gazdálkodik, de még sehol nem okozott halpusztulást a nagy hőség. Ez betudható annak is, hogy a tavaik bányatavak így mélyebbek az átlagnál. A nyári horgász szezonról Juhász Zoltánt, a Nagy Borsodi Horgász Egyesület alelnökét hallják.
Csorbatelepi egységes tórendszer tartozik az egyesületünkhöz. Felső Zsolca határában a házgyárító, Szélmalomtó, úgy biztos mindenki ismeri, hogy 37-es út mellett a Szélmalom van, illetve a Carp & Carp horgász tóhelyű keresztúrban. Ez egy ilyen privát jellegű tó, ami kifejezetten exkluzív horgászatra született, úszóházakról lehet becsázni. Ezek tartoznak hozzánk, közel 300 hektáron gazdálkodik már az egyesület. Igen, dübörög a horgász szezon. Azt gondolom, hogy akinek van egy kis szabad ideje és jó időre kikapcsolódásra vágyik, akkor és szereti a környezetet, akkor a vízparton van a helye. Nyilván itt a kánikula időszak is, de itt azonban már, hogy a víz ugyan hűsülésre alkalmas, de nagyon-nagyon veszélyes közeg, úgyhogy arra kérünk mindenkit, hogy csak bárki is csak a bokáját lógatja vízbe, fürdeni nálunk egyik tóban sem szabad, de ha bárki csak a bokáját is lógatja vízbe, akkor ez fokozott óvatossággal tegye. Bányagödör, bányamederről van szó, tehát bárhol megcsúszhat a mederfal is, lecsúszhatunk a mélyebb vízrétegbe, úgyhogy én mindenkit óva intenék. Ettől, illetve arra kérek mindenkit, hogy ha ilyet lát, akkor hívja fel a horgásztársa, barátja, vagy csak egyszerűen az ott lévő ember figyelmét, hogy ne tegye, ne menjen bányatóba, főleg nem mit tovainkban, mert egyébként ott egyébként is fürdeni tilos, halőreinkkel is ellenőrizzük ezt. Egyébként a vízterületek hosszú-hosszú évek elteltével most a legjobb állapotban vannak. Nyilván rengeteg eső volt, a talajvíz mindenhol magas, és soha nem látott vízszinten vagyunk a Csorbatónál is. Ez gyakorlatilag a mi szempontunkból, a horgászat szempontjából, az egyesület, a egyesületet szeretők szempontjából azért nagyon fontos, mert a halak végre le tudtak írni saját természetes közegükbe, ami nagyon-nagyon segíti a mi munkánkat. Tehát most mi eddig is telepítettük nyilván a tavakat, ezután sem fogjuk csökkenteni a mennyiséget, sőt, megpróbáljuk még növelni a mennyiséget. Nagyon jó, nagyon erős tagságunk van, a gazdálkodásunk is így teljesen tökéletesen rendben van, viszont ezzel még extrán hozzásegít minket is a természet ahhoz, hogy még több hal legyen a vizekbe. Most nagyon sok helyen, ha csak egy pici etetőgombócot bedobnak a vízbe a horgásztások, akkor már is látják, hogy rengeteg ivadékhal van, ponty, keszeg, kárász, úgyhogy nagyon-nagyon jó időszak elé néz, és nagyon izgalmas időszak elé néz az Egyesület. Most azt jelenti azt, hogy gyakorlatilag ezek a halak már jövőre 30-40 dekások is lehetnek. Most látjuk, hogy a tavasz ívások közül van már több 3-5 centis, tehát egész jól tartja el és szaporítja a halakat nekünk most a víz, úgyhogy nagyon örvendetes időszak ez nekünk most. Telepítés ütemtervünk ugye mindig megvan és előre szabott a küldőgyűlés mindig jóvá hagyja ezt. Tehát gyakorlatilag piaci pontyot telepítünk, ugye nyilván a legtöbb horgász pontyra vadászik, és a ponthúst kedveli, viszi haza, illetve akiket cserélis módszerszal pecázik, az örül majd a nagyobb pontyoknak, tehát piaci árupont, az azt jelenti, hogy háromnyaros pontyok kerültek a vizekbe. Kivételt képez ez alól a Kárpentkárt horgásztó, ugye ott minimálisan kell telepíteni, mert ott abszolút nem lehet elhozni halat, tehát az egy kincs, és próbáljuk megőrizni, az egy nagyon jó, illetve a házgyárító, ahova viszont ilyen extra pontyokat szoktunk telepíteni, azért, hogy a bojlis pecásoknak kedvezünk, ott 10 kiló környékén 10 plusz is, illetve egy picit alatt a 9.50-től fölfelé szoktunk halakat vásárolni, és azokat rakjuk bele. Én azt gondolom, hogy eléri céljek, megpróbáljuk a vizeket magunk is úgy kezelni, hogy a Csorbató és a Szélmalomtó úgynevezett rapid pecás víz, tehát kis pontyokat teszünk, árupontyot bele, hogy ott ez a horgászmódszer kezd kialakulni, a házgyárító az inkább nagy halas víz, már kifejezetten a bojlis horgászoknak kedvezünk vele, illetve van a Kárpentkárp, ami gyakorlatilag ott óriási halak, ott 30 kiló fölötti halak is találhatók, úgyhogy az egy teljesen más kategória. Egyébként ütemtervszerűen tavasszal megtörténtek a telepítések, és most előre is hozunk már telepítéseket, tehát már erős a tagságunk, nagyon sokan vannak nálunk, úgyhogy ne ürüljenek ki a háromnyaras pontjukból a vizek, így gyakorlatilag már szeptemberben előre hozunk telepítéseket, és már folyamatosan fogjuk telepíteni szeptembertől a vizet, az őszi telepítéseket megkezdjük akkor.
A Szuperkupa döntőjével befejeződött, a hagyományos diátor ünnepsége pedig lezárult a nyíregyházi városi kispályás labdarúgó bajnokság 2023-24-es idénye. A részletekről Dajka László főszervezőt hallják.
Sok buktatóval teli bajnoki évet tudunk magunk mögött, hiszen a stadioni beruházás miatt nagyon sokszor kellett pályáról eljönnünk, elvettek tőlünk pályát, aztán visszaadtak, meghatározták, hogy mikor fejeződjön be a bajnokság, ezeket természetesen mindig végre is hajtottuk, és nehéz körülmények között csak három pályán tudtunk játszani, mert bajnokság felétől már az ABC pályát elvették, hiszen a másik oldala pedig öröm, hiszen az a három pályán most rövidesen átadásra kerül műfüves pálya, tehát három kis műfüves pályánk lesz majd az ABC pálya helyén, és emellett még akkor lesz három salakpályánk, vagy a Sóstói út mellett lévő kis műfűves pályát is tudjuk használni. Ezért nagy könnyebbség lesz ez számunkra, hiszen az eső miatt fantasztikusan sok mérkőzés maradt el. A bajnokság befejezése előtt két héttel még 80 mérkőzésünk volt elhalasztva, de ezeket a végére sikerült ledolgozni, hiszen a csapatok partnerek voltak benne, hogy beraktam még éjszakai mérkőzéseket is, én 6-tól, 8-tól, 9-től is voltak mérkőzések, természetesen figyelembe véve azokat, hogy nem a Mária Pócsiak játszottak 8-tól, és ebbe partnerek voltak, és 5 nap csúszással, ahogy kérte a városvezetés, be tudtuk fejezni a bajnokságot, és én azt mondom, hogy egy csodálatos színvonalos magas szintű bajnokságot tudunk magunk mögött. 1200 mérkőzést játszottunk le a bajnokság folyamán, és hát nagy öröm számomra az, hogy komolyabb sérülés nélkül, és igazán sportszerű körülmények között, hiszen összesen 20 kiállítás volt a bajnokság folyamán, és ez 1200 mérkőzést tekintve egy óriási nagy szám, és ezért azt jelenti, hogy játszani jönnek hozzánk a játékosok, szabadidő kellemes eltöltése véget, és én bízom benne, hogy ez így lesz a jövőt illetően is.
Dajka László beszélt az augusztusban induló új bajnokságról is.
Augusztus 12-én indul az új bajnokság, augusztus közepén mindig el kell indítanunk az új idényt, és vannak új csapatok, jött már jelenkező, vagy 6 vagy 7 új csapat, viszont elképzelhető, hogy lesznek megszűnő csapatok is, vagy mivel, hogy öregszik a bajnokságunk keményen, ezért lesznek olyan csapatok, akik magasabb osztályból is lekérdezkednek a öreg fiúk 3-ba, 2-be, és ott folytatják a játékot tovább.
Egy másik sikeres rendezvényükön is túl vannak, hiszen megrendezték a sóstói strandfoci fesztivált, amelyet az újfehértói MB Kandalló csapata nyert meg. A második helyen a nyíregyházi Rusi autókozmetika együttese végzett, a harmadik helyet pedig a Romeo Vác gárdája szerezte meg. A tornán 32 férfi és 4 női csapat lépett pályára.
Ez a 4 nap, ez fantasztikus volt, hiszen az idő is csodálatos volt, végig óriási tömeg vette körül minden egyes alkalommal a pályákat, és ezek a csapatok, akik most ide eljöttek, ezek olyan csapatok, akik gyakran visszajárnak hozzánk, hiszen a 80%-a általában mindig itt van ezen a tornán, és igazán sportszerű találkozók voltak, szerencsére nem volt komolyabb sérülés, hát a strandfociban mindig van egy-két bütyök feltörés, de egyébként semmi olyan komoly sérülés nem volt, fantasztikus küzdelmek voltak, és számunkra az a leglényegesebb dolog azon túl, hogy jól sikerült a torna, hogy már is Matavoszki vezérigazgató úr a 13-hoz is hozzájárult, úgyhogy gyakorlatilag lesz 13. strandfoci fesztiválunk is. 6 csapattal kezdtük ezt a játékot, és akkor még majdnem, hogy azt kellett mondani, hogy kézenfogva kellett bevezetni a csapatokat erre a tornára, és most már nagyon megtanulták, és bejárják az egész országot is, viszik a nyíregyházi strandfocinak is a hírét, és most már az, hogy nemzetközi a torna, ez óriási. Itt egy igazi érdekes példa az, hogy a Szori csapata, Almás Szori csapata Szlovákiából érkezett hozzánk most már 3. éve, és ők annyira nem tudták ezt a játékot, hogy majdnem, hogy azt kellett megmutatni, hogy pontosan a pálya hol tartózkodik. Hát mit ad Isten, rögtön az első csoportkörből fantasztikus játékkal, igazán komoly akciókat vezetve tovább is jutottak. Tehát ez azt jelenti, hogy sokat tanulnak, fejlődnek a csapatok, és nem véletlen az, hogy egy hét alatt beszokott elni ez a tornának a létszáma.
Kedves hallgatóink! Regionális sport összefoglalót hallottak.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, hamarosan rózsafüzér imádságot hallanak rádiónk EGRI stúdiójából. Ma az Erdőtelki Rózsafüzér Társulattal imádkozhatnak együtt.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
Hiszek egy Istenben mindenható